kimutatták, hogy az fájdalmat okoz, hogy én pénzt kell, hogy félre rakjak valamire, amit majd a jövőben történik, vagy történhet.
A mai adást a Generali Biztosító támogatja.
Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adása jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Amennyibe kerül egy gyerek kérdésre adott összegszerű válasz akkor, amikor még picik, rövid számolgatás után, pár spórolási trükköt is belekalkulálva, nem lesz egy annyira nagy összeg. Még több gyermek esetén sem feltétlenül, mert bár több az éhes száj, de sok mindent nem kell újra megvenni, tudja a kisebb testvér is használni, hordani, három gyerektől pedig sok minden lesz kedvezményes, akár ingyenes.
De akkor ugorjunk most picit egyet előre az időben. 10 év múlva vagyunk, amikor már nem jó a tesó levetett ruhája, amikor már a telefon és a laptop kell mindenkinek, nem csak anyának és apának, amikor már mindenki iskolába jár, amikor már továbbtanulási tervek vannak, külön órák tömkelege. Amikor hívogatnak a külföldi tanulási lehetőségek, és lehet, hogy még távolinak tűnik a gyerek vagy gyerekek kirepülése, valójában tudjuk, hogy egy szempillantás is itt van. Miből fogjuk fizetni az egekbe szökött albérletárakat? Az egyetemi oktatást? Vagy hogyan tudunk-e majd segíteni gyerekeinknek saját lakáshoz jutni? És egyáltalán abban, hogy ne üres zsebekkel vágjanak bele a nagybetűs életbe?
És akkor még fel se tettük azt a kérdést, ami minden szülő rémálma, a mi lesz velük akkor, ha velünk történik valami. De most feltesszük, mert ez a beszélgetésünk arról fog szólni, hogyan gondoskodhatunk a gyermekünk jövőjéről most és az elkövetkezendő évekbe. Segítségünkre Saub Erika, a Generali Biztosító, személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja érkezett, aki pontosan érti, miről beszélünk, hiszen maga is két gyermek édesanyja. Szia Erika! Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, én is. Úgy szintén.
Megint egy nagyon aktuális téma az én életemben legalábbis, mert hogy elmesélem neked is, amit így a Dóriék meg így a hallgatók tudnak, hogy ugye mi most vagyunk túl, vagyis hát tavaly augusztusban költöztünk egy nagyobb lakáscserén, felújításon, költözködés, és hát ugye ilyenkor az van, hogy van az embernek egy tólik határ, hogy akkor hogy meddig lehet költekezni, hogy azért, hogyha bármi történik, azért még maradjon az embernek tartaléka. De hát most már tudjuk, meg megtapasztaltuk azt, hogy egy felújítás, meg egy költözés általában nem így működik, hanem mindig van, jaj, még egy kis plusz költség, és akkor hát mi is, mint nagyon sokan egy ilyen szituációba oda kerültünk, hogy gyakorlatilag így feléltük minden, még az utólagos tartalékunkat, és így lenullázottunk, és azt beszéltük így pár hete a férjemmel, hogy azóta is így próbáljuk így utolérni magunkat, meg, mert hogyha egy hónapra így kicsit jobb a helyzet, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor most veszünk kanapét, akkor jó, akkor még nem tudom, még befejezzük az ajtókat, mert még kellett egy ajtó, pont a felvétel után fogják az utolsó ajtót hozni. De hogy mondjuk egyik este így összeültünk a férjemmel, és ő például így elmondta nekem, hogy ő tök nyomasztja az, hogy jelen pillanatban nincs annyi félretett pénzünk, hogyha mondjuk vele bármi történik, akkor most tudom, hogy ez ilyen nagyon durva kimondani, meg ilyenről beszélni, meg ilyennel kezdeni egy adást, és én is nagyon mérges voltam rá, hogy szóba hozta, de hogy beszélni kell erről is, hogyha vele bármi történik, nem tudjuk eltemetni. És akkor így beszéltünk, meg azóta is így kalkulálgatunk, meg számolgatunk, hogy mi az az összeg, amit havi szinten félre tudunk tenni, félre kellene tudnunk tenni, és mik azok az irányok, amibe így hosszú távon el kellene indulni, és ez most csak egyetlen egy dolog, amire gondolnunk kellene a jövőre nézve, de nagyon-nagyon sok mindent fogunk érinteni itt a beszélgetésünkben, amire gondolnunk kellene. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti így hogy látjátok a Generalinál, hogy gondolnak az emberek a jövőjükre?
Hát gondolnak, és az jó hír, hogy így a elmúlt években, hogy rendszeresen csinálunk felméréseket, hogy azért az derül, hogy egyre többen gondolnak, csak a gondolat az még nem a tett is. Hát és ezek nagyon nehéz kérdések, mert ugye azt kimutatták, hogy az fájdalmat okoz, hogy én pénzt kell, hogy félrerakjak valamire, amit majd a jövőben történik, vagy történhet. És a tudósok felmérték, hogy az agyban ez olyan érzés, tehát komoly fájdalmat okoz az embernek. Tehát nem véletlenül gondolkodunk ilyen sokat rajta, hogy eljutunk a tudatáig, hogy igen, de hát mennyivel egyszerűbb vagy jobb megvenni egy kis helyes felsőt, mint félrerakni azt a pénzt valami előre nem láthatóra, vagy előre láthatóra, de még eléggé messze van. Tehát egy picit az segíthet, hogyha ha magunkat így oda helyezzük, oda tudjuk helyezni ebbe a jövőbe. És abban mi segít, hogyha a környezetünkben látjuk, aki már ilyen helyzetben van, hogy milyen problémái, milyen feladatai vannak, akár egy felnövő gyerekkel, hogy amit a bevezetőben mondtatok is, hogy egyetemi költség, továbbtanulás, vagy akár egy gimnáziumban történő tanuláshoz is nagyon sok költség kapcsolódhat. Most éppen az egyik lányom érettségizik, hát itt azért a szalagavató, az érettségi, a ballagása, mindennek van plusz költsége. Tehát ebbe így belehelyezni magunkat. És mi nagyon sokat beszélgetünk erről, hogy hát szakmai ártalom, de mint magánember is érzem és látom ezt a baráti társaságban is, hogy ezek ezért komoly döntések. És ebben mindenképp jó, ha van egy szakember, aki segít minden részét végig gondolni, és hogy mi a legjobb megoldás, mert ez élethelyzettől függ, attól is, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, és az életünk során változik is, hogy mire van szükség, milyen védelemre, amit mondtál, hogy ugye akár egy temetés, és erről tényleg nem szeretünk beszélni, hogy mi van akkor, ha meghalok. Én most már azt gondolom, hogy szerencsére tudunk ezen viccelődni, mert szoktam néha mondani a családnak, hogy jó, hát ha én meghalok, akkor kaptak egy csomó pénzt, mert van biztosítás. És ez így vicces. Egyébként belegondolva nem az, de sokkal nyugodtabb így élni, hogy tudom, hogy legalább akkor lesz valami támogatása a családnak, ha netán valami történik.
Igen, van az emberben, hogyha csak magamból indulok ki, van az emberben egy olyan, hogy most megdolgoztam ezért a pénzért, nehogy már ne jutalmazzam meg magam.
De nekem meg annyira jól esik. Nekünk minden gyereknek van külön számlája, mert mondtam az Áronnak a legelején, hogy jó, nem érdekel, hogy mennyit, hogyha 3000 forintot, 3000 forintot, tök mindegy, de minden hónapban elteszünk, és akkor be van állítva ilyen automatikus utalás, és mindegyiknek megvan a külön számla, és mondom, hogy ahhoz nem nyúlunk, és nekem olyan jól esik, hogy ott van az a pénz, igazából hogy tudom, hogy nem fog annyit érni 15 év múlva, mint most, de pontosan annyival lesz több. Tehát, hogy na, szóval értitek, lesz ott valami, amihez lehet nyúlni.
A nullához képest, mintha nem raktál nullá, volna
igen,
félre.
Igen. És nekem meg tök jól esik, hogy látom a számlákat, hogy jó, akkor ezen a héten is megtörtént az utalás, és hogy nekem így tök jól esik, hogy akkor az most nekik van eltéve, főleg úgy, hogy nekem az egyik kisfiam Down-szindrómás, és hogy ott meg még jobban azt gondolom, hogy muszáj, hogy ott legyen neki valami pénze, amit nem ő fog kezelni valószínűleg, de hogyha meghalunk, akkor oké, hogy mondjuk dolgozni fog, meg ilyenek, de hogy valami legyen ott neki is.
Ez egy nagyon, nagyon jó ez a fajta szemlélet, és tényleg, amit mondtátok, hogy ez is milyen örömet tud okozni, vagy a tényleg apróság, picik voltak a gyerekek, és kórházba kerültek egy ilyen hasmenéses valamilyen problémával, és volt ilyen kis biztosítás, színba tanuló baleset biztosítás, ami kórházi eseményre is fizetett, pár ezer forintot, de akkor abból a pár ezer forintból vettünk nekik könyvet utána, és akkor érezte ő is, hogy akkor ez valamit azért kapott abba a kis nehéz helyzetben, amiben pár napig volt, vagy a nehéz helyzet után. És ha ilyen apróságok szerintem segítenek abban, hogy akkor tényleg azt a pár ezer forintot érdemes félrerakni, ha mondta.
Egyébként, amikor tudtam, hogy fogtok jönni beszélgetni, nekem az iskolából rögtön a generáli biztosító jutott eszembe, nem tudom, hogy
igen, emlékszel, hogy akkor
mindig jött, és ez egy ilyen, van a márkának egyébként egy ilyen annyira, tényleg ilyen jó biztonságot adó üzenetemek hatása már ezzel, és igen, erre is tök fontos gondolni, hogy már a gyerekeknek az iskolás időszak alatt egy ilyet megkötni, és ez valami pár száz,
pár, hát egy
ezer forint.
ezertől tízezerig egy tanévre, és akkor tényleg a tízezresben már komoly összegeket fizetünk, mondjuk egy csontörésnél is, mert azért 30-40 ezer forintot kapunk akkor, és hány mindenkinek törik el valamilyen csontja gyerekkorában, nekem vagy háromszor, négyszer eltörtelt, én biztos nem vagyok jó biztosította a biztosítónak, mert rám sokat kell költeni.
Hát igen. És tényleg úgy kell az ilyenre gondolni, hogy sosem abból, hogy mennyire kevés, hanem a nullához képest nekem. Én például úgy indultam el az úgynevezett nagybetűs életbe, hogy nekem nem tudtak a szüleim félrerakni, meg nem gondoltak erre. Úgyhogy mi nálunk most jött el az a pont, mert nekünk eddig ilyen lakástakarék volt, amit most felhasználtunk a felújításnál, de nálunk például most jutott el, hogy mi most jutottunk el arra a pontra, hogy akkor mind a három gyerkőcnek egy számlát nyitunk, és akkor nyilván mi majd úgy fogjuk most egyelőre megoldani, hogy a legnagyobbnak fogunk a legtöbbet, hogy így a végén majd 18 évesen így kb. Így összeérjen a dolog, és ne az legyen, hogy valaki többet vagy kevesebbet kap, de hogy mi is szeretnénk, hogy valamennyi azért legyen. És akkor ez majd csak úgymond az ő pénzük legyen, és pont egy pár nappal ezelőtt az Instán jött egy ilyen kérdés matrica nekem talán múlt héten, hogy mennyivel többe kerül az egyhez, kettőhöz képest mondjuk a három gyerek. És akkor így, akkor volt egy ilyen aha érzésem, hogy hát igazából most annyival nem több, de hogy így majd.
Meg ha tényleg így, ahogy ti is mondtátok, félretesztek nekik, akkor ugye tényleg nem így, hogy egynek teszel félre, vagy háromnak.
Igen.
És az lehet ugye kombinálni azt, mert ugye kétféle dologról beszélünk, hogy rakjunk neki félre pénzt, hogy legyen majd, meg hogyha velünk történik valami, akkor legyen esetleg egy nagyobb összeg abban a pillanatban, és akkor ezt lehet ötvözni mondjuk egy megtakarítási jellegű életbiztosításnál, hogy van egy része, amit megtakarítunk, meg van egy része, amit azt mondjuk, hogy nehogy Isten, valami tragédia történik a családba, akkor legyen egy nagyobb összeg, amit vagy megkap a másik szülő, vagy a gyerekek a 18 éves korunkban.
Igen, és ráadásul pont a jelenlegi élethelyzetben úgy értem a jelenlegit, hogy most az elmúlt napok eseményei is szerintem eléggé erősen ad egy ilyen üzenetet arra, hogy igenis gondolkodnunk kell a jövőnkre, hiszen nem tudjuk, hogy majd mi lesz velünk 5-10 év múlva, vagy holnap akár, igen. És ugye az elmúlt 2 év is már erről szólt, mert hogy az ilyen helyzetben ugye azt felejtjük el, hogy most lehet, hogy most nagyon jó, és habzsitőzsi van, és nem kell megnézni, hogy a, nem tudom, az 500 forintos, vagy a 700 forintos sonkát veszük meg, de hogy ott volt egy járványos időszak, amikor, hát én csak a saját szakmámból tudom, hogy iszonyatosan sokan váltak munkanélkülivé, és hogy egyszerűen ezek olyan dolgok, amivel nem tudsz számolni, ami egyszer csak jön, és akkor olyankor nagyon jó, amikor van mihez nyúlni.
Hát, ahogy említetted, ugye 2 évvel ezelőtt, amikor indult a járvány, akkor hirtelen nagyon sok pénzt vettek ki az ügyfelek a biztosításból. És tényleg nagyon örültünk neki, hogy ott van, tehát hogy az ügyfeleknek van mihez nyúlni. És hirtelen volt egy erőteljes visszavásárlás, vagy részvisszavásárlásnak hívjuk, tehát kivesz valamennyi pénzt a szerződéséből. Nem feltétlenül szüntették meg, de hozzá tud jutni egy részéhez. És utána pár hónap múlva, amikor stabilizálódott a helyzet, akkor többször ennyit fizettek be. Mert hogy megtakarítottak, ugye rájöttek, hogy akkor mégis el tudtam helyezkedni, van ellensom, nem akkor olyan nagy a baj, illetve nem költöttünk utazásra, nem költöttünk sok minden másra, és szerencsére azért sokan gondolták így, hogy jó, akkor azt, amit nem költök el, azt megtakarítom akár a magam jövője miatt, hogy ahol majd leszek néhány év múlva, akkor is jó léjek akár az idősebb koromban, vagy a gyermekekre. És ez nagyon jó, hogy jó volt látni, ugye nagy számok, láttuk a statisztikát, hogy hogyan változik egyik pillanatra a másikra. A tudatosság az nagyon megjelent.
Igen, és az, amit mondasz, hogy szétnézni, meg meghallani magunk körül az ilyen történeteket, se feltétlenül, tehát hogy nem kell annyira messzire menni, mert itt volt körülöttünk, meg itt van körülöttünk, és tanulni kell, vagy alkalmazni kell, vagy át kell forgatni, és azt kell mondani, hogy igen, most meghúzzuk.
Meg egyébként szerintem az is nagyon, vagyis hát, hogy mi azt is csináljuk, hogy nekem 3 kisfiam van, és hogy kérdezik a harmadiknak, hogy mit vegyenek, milyen játékot, és akkor nem kell játék. Léci, azt a pénzt, amit adnál játékra, azt utald el nekem, vagy utald el arra a bankszámlaszámra, és én majd beteszem a megtakarításba, vagy a nem tehát, hogy de hogy akkor az neki érték lesz. Most, hogyha veszel egy 232. játékot, azzal én nem fogok tudni mit csinálni, maximum elviszem egy adományboltba tökre szívesen, meg minden, de hogyha valódi segítséget akarsz adni, akkor azt így tudod adni, és néha így átmegy, de azért még nagy többségében nem, mert hogy az emberek szeretik látni a gyerek arcán, hogy akkor örül annak a kis csigának. És akkor mondtam, hogy figyelj, ennek a laptopnak 18 évesen sokkal jobban fog örülni, amit abból a pénzből vesz, amit a 18 szüli napja alkalmával kapott tőled.
Igen, és lehet, hogy egy mini apróság, ami nem tudom, 10 forint mellett, már 10 forint és semmit nem lehet kapni, de én nem tudom, hogy most mondtad, nem egy kis csokinak ugyanúgy örül, mint egy játéknak, és igen, a többit megfélre lehet rakni. Igen. Ez is nagyon jó. Ezt is egyébként szoktuk mondani így a biztosítás kapcsán is, hogyha van egy rendszeres megtakarításra, lehet fizetni eseti díjakat. Igen, nagyszülő igen. akarja szenni a gyerekére, vagy az unokára, akkor ott van, befizetheti, és akkor az az unokájé lesz. Uh-huh.
Ez egyébként tök jó ötlet, mert én is most, hogy mit tudom én, jön a lányoknak a születésnap, és kérdezik, hogy a mindjárt 1 éves lányomnak mit vegyenek a születésnapjára, és akkor így, tudjátok, így 2 szobányi játék van, és mondtam, hogy ha bárki valami játékkal ide mer jönni, akkor be se engedem. És akkor ilyen esetre tök jó, hogy akkor azt mondani, igen. hogy azt a pénzt már elrakjuk igen. neki.
Nos, és ezzel neveljük is, tehát én is azt látom, mondjuk a kisebbik lányom például azt csinálta, hogy ugye mindig kapta a pénzt a nagyszülőktől, félre rakta, és akkor a szülinapjára mondta, hogy ő varrógépet szeretne. De egy részét megvettük szülinapra, a másik részét megkipótolta abból, amit ő összegyűjtött a kizseppénzekből. Tehát ezt nem szórta el, és nem költött el azonnal, hanem mindig. És ez így megvan a mai napig benne, hogy ilyen nagyobb összegekre összegyűjti, és akkor úgy igyekszik valami nagyobb dolgra költeni.
És eszembe jutott, hogy én egy lovas könyvet vettem, meg 6000 forintért, emlékszem, hogy ez párban volt, és minden nap elmentem előtt, és még mindig ott van, anya még mindig ott van, és valami nem szülinapom, vagy névnapom jött, és mondtam, hogy mindenki pénzt adjon, hogy én meg tudjam venni azt a lovas könyvet. 6000 forint, értitek? Na mindegy.
De hát, de ezért gondoskodsz most. Igen, de ezért is gondoskodsz most így a gyerekeidről, mert valószínűleg akkor ez a
igen,
rendszeresség meg, kialakult.
Igen, meg hát azért is, mert azért nekem diákhitelem volt, amikor egyetemre mentem, és akkor emlékszem, hogy azt hiszem, hogy 10-én jött, de hogy elsőjén már semmi pénzünk nem volt, és akkor tudod, úgy vittél kaját koliba, hogy még csütörtökön is azt tetted, amit hétfőn felhoztál, és amikor megjött ez a, emlékszem, hogy 30000 forint, vagy nem is tudom mennyi, és akkor utána tudtam, hogy magas rajta a THM, vagy mi az is. Olyan jó érzés, hogy jó akkor, buli van. De igen, igen, tökre szorongtam amiatt, hogy jó, most oké, hogy van 30000 forintom, de hogy 3 nap múlva nem lesz, és hogy akkor mit fogok csinálni, és hogy fogom, és igen. Azért könnyebbség lett volna, hogyha van valami a hátam mögött. Így is nagyon jó, mert így is egy csomó mindent megtanultam nyilván, de azért, hogyha visszagondolok, azért volt bennem némi szorongás így a pénzzel kapcsolatban.
És nagyon durva, mert mi most éltünk meg az első iskolai évet, a legnagyobb fiam első osztályos, és nagyon durva, hogy ez mi költség. Pedig ugye úgy, hogy mi nálunk ugye 3 gyerkőc van, tehát a tankönyvek ingyenesek, az étkeztetés ingyenes, és még így is. Szóval nem tudom, nagyon sokat szoktunk így gondolkozni, meg beszélni a férjemen ezen, hogy majd mi lesz, amikor tinik lesznek, és akkor majd tényleg az lesz, hogy akkor el fogják használni a cipőket, meg akkor tényleg, amit a bevezetőben is mondtunk, hogy akkor majd nem lesz jó az, hogy az Emmácskáról a Fridára, mert tudni fogják, és azt fogja mondani, hogy hát de nekem az új kell, mert nyilván próbálod úgy nevelni, meg próbáljuk úgy nevelni, hogy azért ő is már legyen tudatos gyerek, de hogy azért ott lesz az, nem tudom, hogy jön a tél, és akkor 3 gyereknek, nektek 4-nek fog kelleni a téli bakancs. meg a téli kabát. Igen. Szóval durva lesz. Mi nekünk most így augusztusra ugye pont ugye akkor költöztünk, és valami, nem is tudom, iskolatáskástól egy 100-as simán volt 100 000 forint a gyereknek, az egy gyereknek az iskola kezdése. És akkor is kiraktam Instán, kifröcsögtem ezt a dolgot, és akkor mondták, hogy igen, és nagyon sokan úgy csinálják, hogy ahogy lemegy a szeptember, már októbertől elkezdenek félrerakni a következő tanévre.
Hát emlékszem, a csomószor jött, amikor anyával voltunk, ugye, mert nekem elváltak a szülim, és emlékszem, hogy anya mindig várta azt, mert azt hiszem, hogy augusztusban talán hamarabb is utalják a szeptemberi gyedet, csedet, családi botlék, nem tudom mit, és ugye az volt, hogy amelyik nap megjött, akkor mentünk. Papír, mit venni? Mi az? Az az A5-ös kislap.
Rajzlap?
Nem, ami egyel kisebb.
Ja, íróla.
Az
íróla.
Ne írom, íróla. De egyébként azt akartam mondani, hogy nekem a nagyon sokáig ezekről a biztosításokról mindig ilyen az jutott eszembe, hogy ide jön egy öltönyös hapsi, bekopog, és el akarja nekem adni azt, amit én nem akarok megvenni, de eladja. Hmm. Tehát, hogy van szerintem még az vagy legalábbis nem tudom, bennem, vagy lehet, hogy ez így belém éget, a biztosítósokról, vagy arról, hogyha biztosítással kapcsolatban hívnak, hogy az nekem nem fogja hosszú távon megérni. Vagy
szerintem ebben pont az a pszichológia van, amiről az elején beszélgettünk, hogy nem akarom megvenni azért, mert nem feltétlenül akarok én rendszeresen félretenni, mert az nehéz. És ezért ugye azt gondolom, hogy valami olyasmit akar eladni, amit én nem akarok. Amiben van is valami, mert hogy nehezen állunk rá, de ha megértjük, hogy ez hova visz a végén, és hogyha tényleg én, nem tudom, most félrelakunk évi 500 000 forintot 20 évig, akkor abból nem 10 millió lesz, hanem 20, mert a hozamokkal együtt, meg a hosszú távú megtakarítás, az nagyon-nagyon sokat tud adni abban a pillanatban, amikor az arra tényleg szükség van, amikor 18 éves a gyerek, akkor vagy a lakás miatt, vagy a tanulmányok miatt, valami miatt biztos, hogy szükség lesz nagyobb kiadásra. És persze emellett ugye ott vannak azok a évről évre jelentkező többletek, tehát hogy ezt azért menedzselni kell a családi büdzsét, hogy minden is beleférjen, és jól kitalálni, hogy ezt hogy lehet a legjobban. Ehhez azért tudnak segíteni ezek a tanácsadók, de valóban van egy ilyen megélés, mert a saját gátjaink miatt van ilyen megélés, hogy ugye alapvetően ezt mi nem akarjuk, de mégis, de tudjuk, amikor már megvan, tehát én megkötöttem, jó, fertőzött vagyok, mert ilyen helyen dolgozom, de amikor elkezdtem dolgozni, akkor kezdtem el megtakarítani, még nem volt gyerek, jó, tehát még férj sem volt, de vagy csak a leendő férj volt, de elkezdtem megtakarítani néhány ezer forinttal akkor, és azt szépen évről évre növeltem, ahogy változott az anyagi helyzet, akkor kicsit lehetett jobban növelni évről évre a díjat, és most azt gondolom, hogy most az a pénz, amit elkezdtem 21 néhány éve, az nagyon nagy segítség. Akár abban, hogy a nagyszülőkkel közösen tudtunk egy kis lakást venni, ahol már a nagyobbik lány elkezdheti az életét, akár abban, hogy a másik meg külföldön szeretne majd tanulni, akkor abból tudunk finanszírozni külföldi tanulást. De ezt azért, mert 20 évesen elkezdtem a kis összegekbe félrerakni. És ez, hát ugye ezt... akkor ebbe bele se gondoltam így, csak azt éreztem, hogy jó, igen, erre szükség van. És most azok a pár ezer forintok nem hiányoztak annyira. Tehát, hogy biztos el tudtam volna költeni simán, hát bármire, hát fiatalként, meg aztán pláne, amit te is mondtad, menjünk bulizok, vagy nem tudom, mit csinálunk belőle.
Igen, és az egyik anyagotokban láttam, ami nekem nagyon durva volt, hogy valami horribilis összeg tud lenni, mondjuk egy külföldi tanulás.
Igen, hát most én saját zsebben érzem, vagy érezzük, mert a lányunk kint tanul Helsinkibe, Erasmusszal, ami Erasmus ugye arról szól, hogy az ez egy ösztöndíj, tehát hogy a tanulmányért nem kell fizetni, és kap még havonta ilyen 500 eurónyi összeget, ami körülbelül fedezi a lakhatását. Tehát azt fedezi, hogy abba ki tudjuk fizetni azt az albérletet, amit egy szobát, ugye hárman laknak egy lakásba, és van egy külön szobája. De az, hogy az ottani megélhetését, azt azt mi finanszírozzuk, ráadásul az ösztöndíjat is úgy kapja, és erről meg még kevesebb szokott esni, hogy ő már kiment januárba, és majd most valamikor márciusban megkapja az ösztöndíjat, de addig kellett fizetni mindent, tehát hogy ahhoz kellett egyfajta megtakarítás, hogy ezt el tudjuk kezdeni. Meg ráadásul, hogyha kint van a gyereket külföldön, akkor azt is szeretné támogatni, hogy ott nézelődjön, menjen, utazzon, tehát ha már Finnországban menjen el Lapföldre, és annak is van költség. Ugye sokkal kevesebb, mint ha itthonról kellene kimennie, de és erre is gondolni kell, amikor így összerakjuk azt, hogy na, ha külföldre megy a csebete, akkor az mennyibe kerül. Itthon se olcsó az egyetemi lét, de ha akár fél évre is külföldön van, arra azért érdemes gondolni, akár a gyerek születésekor, de statisztikák azért azt mutatják az ilyen kutatásokból, hogy akiket megkérdezünk gyerekvállalás előtt, a 73%-uk azt mondja, hogy ő leginkább a gyermeke tanulására szeretne félretenni. Uh-huh. Tehát ugye ez bennünk van, uh-huh. szerencsére, hogy ez milyen fontos, és mennyire, és tényleg én most végig pörgettem, ahogy itt jöttem ide magam előtt, hogy tényleg mennyi mindent átéltünk a pici gyerek kortól, és mennyi mindenről kellett gondoskodni, és most elértünk oda, ami akkor még olyan távolinak tűnt, hogy hol van az még, hogy majd az egyetemet, meg lakás, meg hol fog lakni, és ez azért így az ember aggódik miattad, de az nem jó, ha aggódunk, jobb, hogyha gondoskodunk, és akkor kevesebbet, így is aggódunk, mert úgy is aggódsz a gyerekedért, bármi is van.
Igen, de ez biztos ad egy ilyen megnyugvást, hogy jó, oké, bármi is történik, de azok az összegek, hogy gyűlnek, hogyha bármi történik, hogyha bármi kívánsága olyan út, vagy olyan irányba szeretne elindulni, meg hát szerintem így dolgozik bennünk az is, hogy amit mondjuk én nem kaptam meg gyerekként, azt én meg akarom adni a saját gyerekemnek, és ezt minden áron. És most azon gondolkozom, hogy amit mondtál így a tanácsadókkal kapcsolatban, hogy tényleg, tehát hogyha mit tudom én, fölhívnak engem is telefonon egy biztosítót, akkor már élből mondja az ember, hogy jó, nem, mert hogy így van bennünk egy ilyen, hogy ó, igazából, aki biztosítós, az a jutalékért rám akarja a minél nagyobb csomagot izélni, de közben meg most itt vagyunk ebben a helyzetben, és nagyon remélem, hogy a hallgatók nem kapcsolnak ki minket, mert hogy itt ülünk, és azon gondolkozom, hogy igen, félre kell tenni arra, hogyha én velem meg a férjemmel bármi történik, félre kell tenni arra az esetre, hogyha a munkáinkkal bármi történik, mert hogy tényleg nem lehet erre számolni. Gondolni kell, nem tudom, lehet, hogy az idei nyaralásra nem, de mondjuk a jövő évire igen. Gondolni kell arra, hogy a három pici gyerekem majd egyszer három nagy gyerek lesz, iskolás lesz, külön órái lesznek, tovább akarnak tanulni, nem tudom. Gondolni kell arra, hogy majd ők is kilépnek a nagybetűs életbe, és milyen jó lesz őket úgy elindítani, ahogy engem nem indítottak el, hogy nekik már lesz valami, amihez nyúlni tudnak. És hogy igazából arra akarok ezzel kiukadni, hogy...
Az a kérdés, hogy és akkor ma mit eszek?
Hát igen, ez a kérdés, hogy mit eszek, de hogy igazából azt akarom megkérdezni az Erikától, hogy azt így tudunk-e abba segíteni a hallgatóknak, hogy így átbeszéljük, hogy mit szoktatok javasolni, hogy havi szinten, ha nem is feltétlenül mi az az összeg, de hogy mik legyenek, amit egy család fixen előre gondolva, és úgy, hogy a nap végén hátra tudjak dőlni, és azt tudjam mondani, hogy jó, szerintem így nagyjából a gyerekek jövője, meg a család jövője biztonságban van. Ti miket szoktatok javasolni?
Van egy-két ilyen hüvelyik új szabály. Uh-huh. Az egyik az, hogy a jövedelem 10%-a az, amit természetesen nem a létminimumon élők, az, amit anélkül félre tudunk tenni, hogy különösebben megéreznénk. Tehát nem a maradék elva jó, hogy majd ami marad hó végén, azt félreteszem, mert elköltjük. Tehát ez az emberi természet. Tehát a tisztelet a nagyon kevés kivételnek, aki ezt alapból már ilyen természetű. De erre, tehát hogy először jön az, hogy oké, megtakarítok. A minimum 10%-ot szoktuk mi javasolni, hogy azt azért nem szokta megérezni úgy az ember. És akkor a másik hüvelyik új szabály, hogyha ha arról akarok gondoskodni, és akkor ezek már kockázati biztosítások, ahol viszonylag kisebb összeggel tudok egy olyan védelmet vásárolni, hogyha van egy tragédia, akkor biztosító egy nagyobb összeget kifizet. Tehát nem kell félrerakni 10 millió forintot ahhoz, hogy egy 10 millió forintos kifizetés legyen egy tragédia esetén, hanem ennél sokkal kevesebbet. Itt meg azt szoktuk mondani, hogy mondjuk egy olyan 3 évi jövedelem, tehát az a biztosítási összeg, ami egy akár egy rokkantság, akár egy halál esetén szükséges lehet a családnak, azt úgy lőjük be, hogy a 3 évi jövedelmünk, nettó jövedelmünk legyen a biztosítási összeg. És akkor ehhez életkortól függően természetesen megvan az a díj, amit fizetni kell, de azért ez azért pár ezer forint havonta, tehát ez nem olyan nagy összeg. Tehát a megtakarításra van ez a 10%-át, a kockázatra pedig ez a hát a 3 éves jövedelemet, mert ez jelent egy igazi segítséget, hogy a családnak akkor azért ott sok költség lehet, meg az is, hogy akkor ne az legyen a legnagyobb probléma, hogy még anyagilag is gondban van a család. És akkor hát ezen felül pedig azért jó, hogy a tanácsadónak megvan minden eszköze ahhoz, hogy ezt aztán teljesen személyre szabja. És megnézze azt, és onnan érdemes kiindulni, hogy mi a cél, mennyit szeretnék összegyűjteni. Mennyi az, amiben azt gondolom, hogy a gyerek 18 éves korában már egy hatható segítség. És akkor ezt vissza tudjuk számolni, hogy ahhoz, hogy azt elérje, ahhoz mennyi havi díj kell. És akkor utána meg lehet nézni, hogy ez a jövedelmi szintemhez képest hol helyezkedik el, és mennyire tudom vállalni. Az biztos, hogy ugye minél távolabbi célra takarítunk meg így, annál kevesebben lehet elkezdeni. És például Svájcban azt mondják, hogy ott az ott teljesen lehetős, hogy amint dolgozni kezd valaki, elkezdi ezt a fajta megtakarítást a jövedelme körülbelül 10%-ából. Mert tudják, hogy úgyis szükség lesz valamilyen célra, tehát lehet, hogy még nincs gyermek, de akkor a saját maga miatt, ugye lakás, nagyobbba szeretnénk költözni, nem tudom, vidékre szeretnénk költözni. Hát ezek és egy ilyen megtakarításban azért rugalmasan lehet akár közben kivenni, betenni pénzt, tehát nem arról van szó, hogy most akkor ehhez 20 évig egyáltalán nem tudok se így, se úgy hozzányúlni. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy van benne rugalmasság, vagy például azt a biztosítási összeg, amit egy tragédia esetén fizetünk, azt is lehet módosítani. Mert lehet, hogy most így keresek, 10 év múlva meg amúgy fogok keresni, akkor lehet, hogy már másfajta védelemre van szükség, vagy nincs gyerekem, akkor lehet, hogy máshogy gondolkodom még, hogy jó, nem kell akkor az életbiztosítási összeg, mert nem kell gondoskodni még 2-3 csemetéről is. Úgyhogy ezek azért nem egyszerű, nem véletlenül tart sokáig egy beszélgetés, amit a tanácsadók, és akkor mondtad a jutalékot, igen, az az ő munkája, és nagyon sokat, tehát hogy látjuk, hogy nagyon sokan szívvel, lélekkel, sok ügyféllel beszélgetve, sok elutasítást átélve, mert nem mindenki tudja ezt, vagy nem tudja megengedni, vagy nem tud abba az állapotba kerülni, hogy igen, gondoskodok a jövőmről, tehát az öngondoskodás azért még mindig nem olyan általános. Úgyhogy ez egy nehéz szakma, tehát én azt mondom, hogy minden tiszteletem azoké a tanácsadóké, akik ezt tényleg jól csinálják, és látjuk, hogy nagyon sok elégedett, nagyon sok ügyfél van, kapjuk a visszajelzéseket, aki tényleg egy tragédia esetén tudunk segíteni, vagy egy nem tragédia, nem örömteli eseménynél, és tud gondoskodni a gyermekeiről, az adja szerintem az erőt nagyon sok tanácsadónak, hogy csinálják. Tehát például most a vírus helyzetben is, amikor talán a harmadik hullám volt, amikor elég sok haláleset volt, hát ilyen milliárdos nagyságrendű többlet kifizetés volt biztosítói oldalról. Azért, mert nem csak a halálesetek miatt, hanem a kórházi ápolás miatt is, és nagyon sokan fordultak így a tanácsadójákhoz, hogy milyen jó, hogy hát, ahogy mondta, rábeszélte, vagy nem rá, milyen jó, hogy kötött biztosítást, és tudott gondoskodni így.
Igen.
Magukról.
És tényleg ezért érdemes, hogy jó, hogyha telefonon nem is írunk rá, meg nem akarunk ezzel foglalkozni, de hogy egy ilyen személyes találkozón ezeket átbeszélni. Csak igen, csak közben tök megértem az embereket, mert a sok mindennapi rossz mellett ez egy ilyen fájó dolog leülni, és akkor megbeszélni, hogy jó, de arra az esetre nem tudom. Nekünk most például az jutott eszembe, hogy amikor felvettünk babaváró hitelt, akkor megkérdezték, hogy akarunk-e olyan biztosítást rákötni, hogyha velünk valami történik, akkor nem a gyerekeinkre száll át ez a hitel, mert és akkor addig így, úristen, hát eszembe se jutott, mert hát, hogy nem gondolok erre, hogy majd én meg fogok halni, mielőtt kifizetem a hitelemet, és akkor a gyerekeimre maradt, és akkor így tök megvan a pillanat, hogy így összenéztünk a férjemmel, és akkor meg se kérdeztük, hogy mennyibe kerül, hanem mondtuk, hogy persze, persze, vonják le, és akkor így utána így emlékszem, hogy így aznap este így hazamentünk, és akkor így mondta a férjem is, hogy őt ez tök megnyugtatja, és hogy tök nem sajnálja, azt hiszem valami, nem tudom, 8000 forint ráadásul mondta, de hogy mondta, hogy tök nem érdekli, mert hogy ez nagyon megnyugtatja számára, hogy ha bármi is van, ez az összeg, amit mi fölvettünk, ezzel a mi gyerekeinknek nem lesz semmi dolga.
És tök jó szót használta, hogy megnyugtatja, mert ezzel tulajdonképpen nyugalma, biztonságot és nyugalmat veszünk.
Igen.
Mert belül sokkal aggódunk eleget enélkül is, tehát, hogy még az anyagi dolgok vannak helyen. És ugye ez tényleg egy nehéz dolog ilyenről beszélgetni. És ezért van egyfajta elutasítás, hogy én nem akarok én ilyenről beszélgetni, hogy akkor mi lehet velem. Ezért jobb az a technika, hogy a környezetre hivatkozni, vagy arra, hogy mással mi történik. És ugye jó dolgokat is lehet, a jó dolgokról is beszélünk, mert az, hogy a gyerekem felnő, és én tudok neki adni, az meg egy nagyon pozitív dolog.
Igen.
És mennyire örülünk, vagy te is, ahogy mondtad, Dóri, hogy milyen jó, hogy tudsz neki, vagy félre tudsz tenni. Igen. És ez milyen örömet okoz. Tehát ezt a részét szerintem sokkal jobban kell erősítenünk nekünk is, akik a biztosítási szakmában dolgozunk, hogy ezt a szakmának ennek sokkal szebb fénye legyen.
Igen, igen, igen.
Mert egy annyira szép dolog, és annyira azt gondolom, hogy ez egy társadalmi felelősségvállalás is, hogy akár a nyugdíjról, akár a gyerekeinkről gondoskodunk, akár egy tragédia, egy járvány idején tudunk támogatást adni, ez tök szép dolog, csak van mellette egy valahogy így a pénzügyi szféra iránt van alapvetően egy elutasítás az emberekben. Biztonságban van az emberek, tehát tényleg már mennyi mindent megéltünk az elmúlt 20x évben, és hiába volt a tőzsdei mozgás lefelé, utána szépen visszajött. Tehát az én megtakarításom, ha mindig aggódtam volna és kivettem volna, amikor valami történik a világban, akkor már nem lenne pénzem. De szépen nyugodt voltam, mert hogy azt gondoltam, hogy ez úgyis visszajön, mert ezt mutatja minden statisztika, tehát hogy ezek nem olyan nagyon-nagyon ördöngös dolgok, mert hogy ez hosszú távú megtakarításról beszélünk, és abban nem szabad, hogy egy-egy válsághelyzet hogy kizökkentsen minket, hanem biztonságban tudhatjuk a megtakarításunkat.
És van egyébként olyan, hogy is kérdezzem, hogy ilyen olyan minimális megtakarítás, amire mondjuk azt mondjátok, hogy hát ez igazából annyira csekély összeg, hogy ez nincs értelme, vagy azt szoktátok mondani, hogy igazából nem tudom, még havi 5000 forintnak is van értelme?
Hát havi 5000 forint az már, arra már azt mondjuk, hogy azt lehet, hogy aki havi 5000-et tud félretadni, akkor lehet, hogy egy nyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztárba meg tudja tenni, mert ott egy-egy nagyobb összeggel akár kiegészítheti. Azért a biztosításban ugye az átlag az ilyen 30000 forintos havi díj körül van így piaci szinten. Tehát annál kevesebben el lehet kezdeni 20000 forinttal is, vagy 15-tel, de azért azt szoktuk javasolni, hogy gondoljuk végig, és azért ez a 30000 körül van az, ami szerintem már tényleg olyan segítséget tud adni. De ha valaki fiatalon elkezdi, és elkezdi 15000-rel, és évente, ugye itt ez a másik fontos, hogy akkor évente indexálja. Tehát ne hagyja olyan szinten, hanem az inflációval, vagy valamilyen összeggel, 5%-kal, 10%-kal évről évre lehet azt növelni. Ahogy a bérem is nő, ha nő, ahhoz hozzá lehet igazítani ezt a megtakarítást. Uh-huh. És akkor tényleg egy nagyobb összeg tud összegyűlni. Tehát ha kisebb idő van még hátra ahhoz, amikor szükségem van egy nagyobb összegre, akkor mindenképp nagyobb díjjal érdemes. Ha még nagyon sok van hátra, akkor azért el lehet kezdeni kisebb díjjal is. De az 5000 forint az, az szerintem nem a biztosítási megtakarításra jó összeg. De akkor nem jó... is nagyon vannak. De kockázati, tehát ami arra vét, hogyha valakinek tényleg csak 5000 forintja van, akkor gondolja végig, hogy mik azok az események, ami során olyan tragédia következhet be, amikor ő gondoskodni akar a családjáról, és arra meg lehet akár havi 5000 forinttal is egy biztosítást kötni, és akkor legalább ezek az események azok le vannak fedve, és ettől már nyugodtabbak lehetünk.
Igen. És akkor az tényleg jó, hogyha van az a lehetőség, hogyha azt látjuk, hogy nem tudom, a kisebb összeg megy, akkor pár hónap múlva azt mondjuk, hogy akkor megpróbálom kicsit nagyobban.
Igen. Vagy esetileg is lehet, tehát hogyha kap valaki bármilyen összeget valahonnan.
Eszi a visszatérítés.
Nagyon jó, például eszi a visszatérítés, abból is lehet akkor betenni, hiszen eszi a visszatérítés, családról akarok gondoskodni, lehet egy részét elköltöm azért, mert tudom, hogy vannak olyan célok, amire ez most jól jön, a másik részét meg egyszerűen berakom, és ehhez bármikor hozzányúlhatok. Tehát, hogy ezt nem úgy rakom, hogy akkor ez nem nyúlhatok, ha valami gond van, akkor oda tudok nyúlni, és azt mondani, hogy akkor kérek
vele. Igen, én is értettem egyébként, amikor az első gyerekünket vártunk, és házat vettünk, akkor kötöttünk Áronnal ilyen olyan biztosítás, amiből ki lehet venni pénzt, és így mondtam Áronnak, hogy most ez nem nyúlunk hozzá x évig, hát az milyen durva, és mi van, hogyha akkor kell, és akkor mondta, hogy jó, de ez olyan, hogy ki lehet venni, mert hogy én nagyon szőke vagyok ehhez. Most oda tesszük a pénzt, de akkor már nem is a miénk, de igazából a miénk, de most akkor kivehetem, nem? És akkor mondta Áron, hogy nyugodjak már, hogy ez, hogyha kell, akkor ki lehet venni.
Igen.
Jó.
Még egyébként ez a félretevés dolog is, ezt is meg kell találni, hogy az adott családnak mi a jó módszer, mert mi is például igen ilyenek vagyunk, hogy azt nekünk a hónap elején le kell venni, mert ki fogjuk találni a hónap végén, hogy most valami, ezt mindenképp még meg kellene csináltatni, meg kellene venni, és azt úgy kell, hogy azt a hónap elején le kell venni, és nekünk, mi például, mi így megbeszéltük a férjemmel, hogy nekünk az működik, hogy ne nyúlhassunk hozzá. Tehát, hogy... Mert mi hozzá fogunk nyúlni.
Nagyon jó, hogy mondod, mert szerintem ez a biztosításban történő megtakarítás legnagyobb előnye, azon kívül, hogy van biztosítási védelem, hogy ahhoz azért hozzá lehet nyúlni, de nehezebb. Hát nem olyan, hogy bedumogom a bankkártyát, és akkor most. És tényleg, és ez, én maximálisan hiszek, hogy nekem is azért van ennyi félrerakott pénzem, mert nem nyúltam hozzá, macera, mert macerás.
Nagyon macera lenne kivenni, mert és... amikor örömet okozna az a valami, amit meg akarnék venni belőle.
Igen. És csak akkor veszem, most például vettünk ki, amikor a lányom kiköltözött Finnországba, akkor vettünk ki valamennyit belőle, de erre van. Tehát, hogy ez meg nem ezt nem éreztem, úgyhogy most akkor nem teljesül az a cél, amit mert pont az, ebből a célból Igen. is gyűjtjük.
Igen. És most azon gondolkoztam, hogy az egy ilyen jó módszer lehet, hogy időnként, nem tudom, nézzük meg, kövessük nyomon, mert hogy szerintem az, hogyha így a pszichológiájáról beszélünk az egésznek, akkor az jó látni, hogy az a sok, ez a pár tízezer forint, az most már ilyen összeg. És akkor, hogyha arról beszélünk, hogy hosszú távon nem látjuk, hogy hova költjük el, de akkor így napi szinten, vagy havonta, vagy nem tudom kinek mi jön be, így ránézünk, és akkor amikor azt mondjuk, hogy ennyit félretettünk a gyerekeknek.
Olyan, hogy mondjátok, mikor 2020 elején ugye beesett minden, mikor kiderült ez az egész Covid mizéria, akkor hát én nézem, hát én mindig megnézem, hogy mennyi pénzem van ott. Van applikáció is, vagy honlapon belépek, kirakom kis Excelbe, hogy mennyi pénzem van, és akkor nézem, hogy most mennyit esett, jó, de nem nyúlunk hozzá, mert majd visszamegy, és annyira jó volt utána nézni pár hónap, hogy mennyi, ma már kétszer annyi pénzem volt, mint előtte. Tehát, hogy, és ez annyira jó érzés, hogy tudom követni, látom, nem pánikolok be, mert már átéltem sok mindent, vagy ha én nem éltem át, ebbe is tudnak segíteni a tanácsadók, hogy akkor megnyugtatnak, hogy akkor nem kell most megijedni attól, hogy mi történik, és utána nézegethetem, és akkor az applikáción is bepötyögöm, egy gombnyomás, vagy nem tudom, új lenyomat, vagy arcfelismerés, és akkor már látom, hogy áll a... És akkor befizettem egy díjat, akkor az már pár nap múlva ott van. Aha.
Hogy kérdezzem már, meg tök kíváncsi vagyok, hogy ezt a családba ki szokta intézni? Apukák, anyukák, nők, férfiak, ez a biztosítás dolog, ez kinek a...
Hát változó.
Változó.
általában a nők azok érzékenyebbek erre. Tehát, hogy ha arról van szó, hogy kössünk biztosítást, és legyen valamilyen védelem, az a nőkben az erősebb, ez a biztonság iránti vágy. Tehát abban a részében nagyon fontos, hogy ők ott legyenek. Ugye a megtakarítási résznél már jobban ott van, hogy akkor a hagyományos családmodellben ugye a férfi kezeli, bár nálunk is például anyukám volt az, aki mindent írt, és mindent számolgatta. Ezért szerintem az a legjobb, ha ugye a család minden tagja elkötelezett, és akkor a döntést azt együtt hozzák meg, mert akkor együtt jó, de a biztosítási iránti érzékenység azért a nőknél magasabb az a... Hát ez szerintem ez is ilyen, nem tudom, már evolúciós kérdés, hogy mi vagyunk erre érzékenyebbek. De azért, hogyha valaki családfő, bárki is legyen a családfő, aki a többet kereső, arra azért mindig egy nagyobb teher hárul, és utána egy biztosításba is, ezt is személyre lehet szabni, hogy mondjuk a férj-feleség elvesztése esetén melyiknél milyen összegre biztosítsuk a családot, vagy a védelmet, hogy biztosítjuk a családnak. De érdekes ennek is a pszichológiája, hogy itt az a legjobb, hogyha mind a kettőjükbe tudatosul. És sokszor egy-egy beszélgetés jó, mondjuk a család hölgytagjával elindul, de azért a döntéshez már jó, ha bevonódik a férj is. Biztos, hogy sokkal jobb, hogyha ott vannak. Ha az aláírásban csak egy valaki szerepel akkor is. Meg ugye általában az szokott lenni, hogy van egy szerződés, tehát nekünk is úgy vannak a szerződéseink a családban, hogy van egy, amiben én vagyok a szerződő, és a kedvezményezett, ha bármi történik, akkor a férjem. A másikban meg ő a szerződő, és ha bármi történik vele, akkor én vagyok a kedvezményezett. Még a gyerekeket nem raktuk így bele, hiszen ők 18, most már elmúltak, de amikor megkötöttük, akkor még nem voltak 18 évesek. Tehát, hogy nem, mert akkor ugye gyámhatóság, tehát akkor nem kapja meg a férj, ha a gyerek a kedvezményezett, csak amikor majd 18 éves lesz. Most már ezt lehetne módosítani, de el vagyunk ezzel így is, hogy akkor így egymás kedvezményezettjei vagyunk. Tehát jó ilyen szemmel is gondolkozni, de egy szerződésben is meg lehet oldani, hogy akkor egy megtakarítás van, és akár biztosítottként bele lehet rakni férjet, feleséget is. Vagy ezt meg lehet kötni külön is. Tehát, nagyon sok, erre nem is megyek bele, mert ez már nagyon unalmas lenne. Ezt meghagyom a tanácsadó kollégáknak.
Jó. Nálatok Áron intézi ezeket, vagy te?
Hát én mondom, hogy nagyon kéne, és az Áron mondja, hogy jó, akkor intézi. Mert hogy ő is tudja, hogy ez tök fontos. De én vagyok az, aki ilyen, nem tudom, ilyen fellángolva. Akkor most mennyi pénzt raktunk? Jó, akkor most biztos elég? És akkor mindig mondja, hogy figyelj. Igen. Jó. Mondtam, jó, oké. Mert én ugye inkább ilyen hevesebb érzelmi, nem tudom, jön egy hirdetés, vagy egy nem tudom, bármi, és akkor vagy történik valami, és akkor belőlem ezek kijönnek. És akkor mindig megnyugtat, hogy nyugi, jók vagyunk. De azon gondolkodtam közben, hogy milyen érdekes, hogy aggódunk előre a jövő miatt, de gondoskodni, kevésbé gondoskodunk a jövőn, mint tehát, hogy az aggódás az ilyen tök alap, hogy hát azon aggódok, hogy akkor itt most holnap után, vagy egy év múlva mi lesz, és akkor nem tudom, én túlféltem a gyereket, meg mindenen aggódok, de azon nem gondolkodom, vagy nem gondoskodok előre, pedig az a mostani életemet is megnyugtatná, hogyha előre gondoskodnék.
Igen. Most például ez a COVID-helyzet milyen hatással volt? Több biztosítást kötöttek az emberek azóta?
Megnőtt az igény. Több is a biztosítási új kötés is, illetve a meglévő szerződésekhez is többen fizetnek be eseti díjat, tehát többen takarítanak meg. Tehát egyértelműen ez a hatás. És a kutatásokban egyébként az jött ki, hogy még nagyobb igény van, de ugye, ahogy beszéltük meg, te is mondtad, hogy nem mind valósul meg, mert csak még a vágyálom, hogy ezt akkor meg kellene csinálni, de nőtt. Nem annyival, mint amennyivel a megkérdezettek azt mondták, hogy hú, most már biztos, hogy gondoskodni fog. De a tendencia az mindenképpen pozitív, hogy erre azért egyre többen gondolunk, vagy gondoskodunk, és az hát mert nem, más nem fog helyettünk. Tehát, hogy látszik most akár nyugdíj, akár gyerek, előregedő társadalom van, tehát az állam nem tud minden szerepet felvállalni. Se itt Magyarországon, se máshol. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ebbe azért sok-sok, sokat kell beszélni róla, és sokat kell ezt a részleteibe menve megbeszélni, mert csak akkor tudunk egy kicsit fordítani ezen a fajta gondolkodásmódon, vagy megérteni, hogy miért jó. Meg pozitív példák, mert egyértelmű.
És akkor gondolom ez a COVID-helyzet az egészségbiztosításokra is hatással volt, nem?
Hát egyértelmű, hát szerintem ott éreztük a leginkább azt, hogy milyen jó, hogyha van egy kis biztosítási védelem is az egészségünkre. Ott jelentősen nőtt az, amit az előbb kérdezte, hogy mennyire nagyobb az igény. Az igény is nagyobb, meg sokkal többen döntöttek úgy, hogy akkor egészségbiztosítást vesznek, hiszen ott el tud menni, akkor is el tudott menni egy-egy ellátásra, amikor esetleg szűkült az állami kapacitás. Uh-huh. És ugye, ha abba belegondolunk, hogy miről a gyerekünkről akarunk gondoskodni, de ahhoz, hogy a gyerekünkről gondoskodjunk, ahhoz a saját egészségünk mennyire fontos. És a cégek is, egyre több cég gondoskodik, mert tudja, hogy ez az, lehet, hogy nem tud a végtelenségig bértemelni, de hogy mivel mással tudja a munkavállalóinak a jólétét támogatni, és az egészségbiztosítás most már abszolút ilyen, tehát a nagy cégeknél már nagyon-nagyon, de a kisebb cégek is egyre többen gondoskodnak így, és ez tényleg nagyon jó. Tehát én magam is használom, ugye, mint generáli gondoskodik rólunk ebben is, és hát sokkal, de sokkal kényelmesebb és gyorsabb. És valamennyire levesszük a terhet az állami rendszerről is, mert nem oda megyek, hanem elmegyek a magánellátóhoz.
Uh-huh. Igen, nekünk is volt, amikor pedig a miénk nagyon kicsi cég volt, négyen dolgoztunk ott, uh-huh. és nekünk is volt egészségbiztosításunk, és imádtam, hogy igazából nekem nem került pénzbe úgy, vagy annyiba, uh-huh. de mégis használhattam olyan szolgáltatásokat, amire mondjuk akkor éppen nem lett volna pénzem, de hogy ezt így. A főnököm, ő nagyon, az amúgy is a saját egészségére tök sokat áldoz, és akkor mondta, hogy hát akkor azokkal, olyanokkal akar együtt dolgozni, akiknek szintén fontos ez. Úgyhogy ez nagyon jó volt.
És itt is annyit lehet tényleg spórolni vele, mert látom, a nagyobbik lányomnak volt egy bőrgyógyászati problémája, és akkor hát elmentünk magánellátásra. Hát nagyon sokat kifizet az ember. Neki nem volt biztosítása, és nekünk volt. Hát aztán belegondoltam én is, hogy jó, hát lehet, hogy neki is érdemes most már, aha. majd ha hazajön kötni. Mert vele is, egy fiatallal is előfordulhat, hogy szüksége van. Ugye azt gondoljuk, hogy jó, egészség a fiataloknak nem kell. Dehogy nem, hát nagyon sok probléma lehet, amivel sokkal gyorsabban tudjuk kezelni. Szerencsére nem nagy problémák, de erre is jó. Úgyhogy ez is egy szuper dolog szerintem, hogy már ilyenre is van lehetőség.
Hát igen, mindenben egyre több ember, akit látom, hogy megteheti, az egyre inkább ebbe a magánirányba indul el, és akkor az jó. Amit még szeretnék érinteni, ez a lakás téma. Mert hogy nálunk ez is ilyen rendszeresen visszatérő téma. Nálunk úgy van, hogy a férjem tudott egy ingatlant hozni a házasságba, és ugye, amit mondtam, hogy nekem nem tudtak úgy segíteni a szüleim, nekem nem. És ezt azért úgy érezzük az előmenetelnél, hogy az a rész az úgy hiányozna. Viszont tökre emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt egy munkahelyi ebéd során beszélgettünk így arról, hogy kinek segítettek a szülei, ki élt otthon, ki albérletbe, ki mit gondol arról, hogy amikor oda kerülsz, hogy kilépsz a nagybetűs életbe, akkor segítsenek a szülők egy saját lakással, vagy esetleg egy önerő erejével, vagy lakjál otthon, vagy albérletbe költözés, szerintem ez is egy ilyen tök fontos téma. Nektek volt is így a Mama Hotel kapcsán egy ilyen kutatásotok. Erre például hogy figyelnek az emberek, vagy hogy spórolnak erre az időszakra, vagy ez a fejükben van-e, hogy majd, amikor oda kerül a gyerek, akkor már esetlegesen legyen neki saját ingatlana, vagy csak elindulni egy önerőnyi összeggel.
Igen, itt ez egy egyre növekvő probléma. Egyébként, és a kutatásból a statisztikákból az derül ki, hogy több mint 27 év az az átlag életkor, amikor elhagyják a gyerekek a szülői házat, ami hihetetlenül magas.
Igen.
És ugye, hát miért van ez? Mert a lakhatás, és ez ugye ez egy növekvő szám, vagy egy romló tendencia, mert a lakhatást nehéz megoldani. Tehát persze benne van a mama hotel, ugye, hogy ott kényelmesebb otthon, és akkor ellátnak. De nagyon nagy részt az van benne, hogy annak a finanszírozása, hogy nem csak a lakás megvétele, hanem az is, hogy ott ugye akkor plusz rezsi van, tehát ezt érezzük, mi is érezzük, hogy sikerült egy közös családi megtakarítások összetételével elindulni, ami biztos, a nagymama biztosításából, és ez nagyon jó dolog, hogy a nagyszülő megtakarításából most az unoka költözik egy kis lakásba. Tehát ebbe is lehet gondolkodni. De hát ott akkor még a rezsit azt fizetjük, akkor persze van kis albérlőtársa, tehát hogy lehet ezt is úgy menedzselni, hogy utána azért ne terhelje meg extrán a családi kasszát. De ahhoz, hogy elinduljon, és ne az egészet nem is lehet hitelből, mert valami önrész kell. Tehát, hogy legalább egy önrész legyen, ahhoz megint csak jó, hogyha elkezdünk időben megtakarítani, és lehet, hogy az egyik gyereknek lakásra lesz szüksége, a másiknak meg külföldi tanulmányokra, mert nem biztos, hogy mindent is meg tudunk adni, vagy nem is jó, ha mindent megadunk, mert neveljük őket is arra, hogy azért ők is megtanuljak megtakarítani, vagy megélni.
Mert nagyon jó sztorim van, én egy olyan albérletben laktam, ahol a család, aki az albérlet volt, nekik volt egy lányuk, és mondta ez az albérlő nő, vagy akitől béreltem az ingatlant, hogy látta, hogy a Facebookon ismerősöm a lánya, de nehogy elmondjam, hogy itt lakok, mert hogy a lánya nem tudta, hogy van egy lakásuk, mert hogy azt akarta az anyuka, hogy menjen szépen albérletbe, meg volt, hogy nem tudom, a felét fizeti a lány, hogy érezze azt, hogy milyen kifizetni 80-100 ezer forintot arra, hogy csak tehát, hogy csak van 4 fal körülöttem. És mondta, hogy nehogy elmondjam neki, mondom, dehogy mondom, de hogy ez is egyébként egy, mert én például úgy gondolkozom, hogy én úgy nem raknék alá, és most lehet, hogy ez nagyon csúnyán hangzik egy lakást, hogy akkor itt van, tessék, hanem mondjuk úgy, ahogy ez a nő csinál, nekem nagyon szimpi volt ez, hogy nyilván a másik albérben nem kellett teljes árat fizetnie, meg nem kellett, tehát nem az volt, hogy ki volt centízve, de hogy mégis az volt, hogy tanuld meg, hogy mennyibe kerül az, mert hogy én attól félnék, hogyha itt, na akkor itt van egy tök jó helyen, egy tök jó kis lakás, és akkor ez a tiéd, akkor attól félnék, hogy ő nem tanulja meg azt, hogy 3000 forint is 3000 forint, meg 8000 forint is 8000 forint, és hogy igen, ki kell fizetni azt, hogy ég a lámpa, meg ki kell fizetni azt, hogy van körülöttem 4 fal. De én ebben egy kicsit drasztikus vagyok.
Ez is működhet, szerintem ez is egyéni, hogy ki hogy éli meg. Most például kint van a lányunk, megbeszéltük, hogy jó, hát mennyi pénz kell ahhoz, hogy ott élni tudjon, vagy akkor az első hónapban szépen írja, hogy hát utalunk a számlájára, de írja össze, hogy akkor majd mennyit kell így havonta. És nagyon szépen megbeszéltük, elküldte az Excel-t a hónap végén, és így szépen, hogy és ő maga egyszeri kiadások, amit csak az induláskor kell, olyan kiadások, amit néhány hetente, ha vontak el, csak mert nem tudom, veszek valami fűszert, tehát, hogy ami nem ilyen. Meg vannak a mindennapos kiadások, vagy a minden hónapos kiadások, és nagyon szépen így összeszedte. És akkor innentől megvolt, hogy jó, akkor ezt, amit így összeírtál, ezt kapod havonta. És a megtakarításából megutazik. Tehát, hogy akkor jó, akkor most az ő megtakarítása, amit itthon kezelünk külön, abból utaljunk már neki át valamennyit, mert akkor ő elutazik ott a kinti barátokkal.
Igen.
És ez is, tehát, hogy megbeszéltük vele, hogy akkor ezt hogy csinált nagyjából, de hát már nagy eléggé ahhoz, hogy akkor ő tovább fejlesztette, és tényleg precízen viszi. De ez biztos, hogy ez sok-sok év, tehát ez nem így jön, hogy akkor kislányom csinál így, hanem, és mindenkinél valószínűleg más működik, vagy szülőként másba hisz. A lényeg az, hogy foglalkozzunk ezzel a témával.
Igen, abszolút. Hát, igen. Mert hogy nekik is volt ugye egy lakásuk, amit arra használtak fel, hogy mert mondta, hogy oda fog majd költözni a lány, csak hogy
Most még nem, de hogy egyébként igen. Én ezen a Mama Hotel, annyi, én egy nagyon drasztikus vagyok, mindegy is.
Tök durva, én 27 évesen, szerintem már a második gyerekkel voltam várandós.
27 évesen, mert 10 éve nem laktam otthon. De egyébként ebben szerintem a fiúk meg a lányok között, vagy az én környezetemben egyértelműen azt látom, hogy a lányok, hiába nincs mondjuk pénz, hogy megtakarítás, ők törekszenek arra, hogy el, tehát hogy, hogy egyedül állják meg a helyüket igen. a világba, és a fiúk inkább, ők inkább belekényelmesednek abba, hogy amúgy tök jó, hogy kimossák a ruhámat. Oké, hogy nem erről szól a Mama Hotel, de erről is szól, hát, hogy hát ha anya megcsinálja egyébként, és ez már nyilván egy másik téma, de hogyha, tehát nekem azt mondja Marti 25 évesen, hogy hát anya, még 2 évig itt van lakok, hát szájba röhögöm már, bocsánat. Biztos, hogy nem kisfiam, Elind 25 évesen, hát nehogy már. És mi 27 évet, vagy hány éves kort?
27. Az
na, tényleg szóval, hogy na.
És ebben nem volt külön, hogy a lányok fiúkra ez hogy oszlik meg, valószínűleg a fiúk, de tényleg lehet, hogy magasabb érték. Azért szerintem az is benne van, hogy a lányok, lányos anyaként mondom, azért jobban menekülnek az anyjuktól.
Dóra, de igen, ez jó ezzel így motiválni lehet, hogy akkor jó, segítek is, de nem mondj arra a részre visszatérve, hogy igen, segítek is, de azért te is tedd bele, meg te is tapasztald meg, hogy azért az, hogy én ezt oda tudtam adni, emögött milyen spórolás, meg megtakarítással teli évek voltak. Szóval lehet, hogy ez egy ilyen jó arany középút. Ez tök jó, ezt megjegyzem. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz téma volt, de szerintem így a végére azért így azt a szorongást, amivel talán így elindult ez az egész téma, meg az az egész beszélgetés, az kicsit feloldottuk, és én biztos, hogy fel fogok keresni egy tanácsadót, hogyha a hallgatóink érdeklődnek, akkor
a hallgatók érdeklődnek, weboldalon találnak, úgyis, hogy terület, uh-huh. ugye nem mindegy, hogy Budapesten vagyunk, vagy nem tudom, Debrecenben, jó. Úgyhogy a weboldalon megtalálják azokat a tanácsadókat, akik profi módon megbeszélik. Személyre szabják azt, hogy mire is van a legnagyobb szükség.
Szerintem nagyon fontos, ez kb. Ahhoz tudom hasonlítani, hogy a sebről a seb tapaszt levenni szerintem, vagy letépni, szerintem össze kell ülni a családfőknek, és át kell beszélni ezt a témát, és tenni kell ellene, mert amit te is mondtál, hogy az, hogy egyszer csak kirepül, meg egyetemista lesz, meg saját lakás, vagy albérlet, az most még nagyon távolinak tűnik, de egy csettintés, és minél előbb el kell kezdeni ennek érdekébe cselekedni, úgyhogy Erika, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és ezekről meséltél nekünk, és így meséltél nekünk, úgyhogy remélem, hogy tudtunk segíteni a hallgatóknak, és most már ugye a nézőknek is.
Én is köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam. Szuper volt, köszi szépen.
Köszönöm szépen, a hallgatókkal pedig jövő héten találkozunk újra. Sziasztok!
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 A mai adást a Generali Biztosító támogatta. Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.